Szeretettel köszöntöm az ige hallgatókat nagybőti időszakunkban, annak 5. vasárnapján. Istenek ígéjét a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom, annak 4. fejezetéből a 14. verstől a 30. versig terjedő hosszabb szakaszt, ahol ez tárul elénk az evangéliumban. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanította zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves eszendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindnyájan egyet értettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés. Csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, 1 özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek. Kiűzték őt, mármint Jézust a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, azért, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Szeretett testvéreim, a nagybőjt időszakának 5. vasárnapjához érkeztünk. Immáron csak 2 hét választ el minket a húsvéti ünneptől, a riánk következő vasárnap már virág vasárnap. Bőjt 5. vasárnapjának régi, a reformáció korában is használt latin neve, Judika vasárnap, a 43. Zsoltár felirata után kapta nevét, mely így kezdődik, Judicame Deus, tehát ítélj meg, Istenem, ismerd meg ügyemet, és légy pártfogóm a hűtlen néppel szemben. Ments meg az alattomos és álnok emberektől. Ugyanakkor Passió vasárnapjának, szenvedés vasárnapjának is nevezik a mai napot, mert ettől kezdve nagypéntekig Krisztus szenvedése és minket megváltó halála áll az Isten tiszteletek, az ige hirdetések, ige magyarázatok középpontjában. Csak érintőlegesen említem, hogy magyar nyelvterületen római katolikus testvéreink fekete vasárnapnak hívják ezt a mai úrnapját, mivel ettől a vasárnaptól kezdve nagypéntekig fekete vagy lila lepellel takarják el az oltáron levő feszületet. Régebben fekete vászonnal választották le a szentélyt, jelezve, hogy Jézus szenvedésére kell tekinteni a következő hetekben. Mi is egyházi évünk ezen időszakában kiemelt lényeglátással kell szem előtt tartanunk, hogy innentől kezdve egészen nagypéntekig az Isten fia hol bujkál, hol csúfolódásnak és megaláztatásnak van kitéve, hol pedig egyenesen az élete forog kockán. Érdekes, hogy ez a nap nem csak a régi Isten tiszteleti szertartásokban, hanem a népművészetben is megjelenik, például Erdélyben, Kalotaszegen nem csak piros és kék írásos párnák készültek, hanem feketék is. Ezek a pompázatos, fekete hímes párnák ritkán kerültek elő. Hangsúlyozottan csak az élet-halál napjain. Nos, ilyen nap volt a református Kalotaszegen minden évben a fekete vasárnap, vagy a szenvedés vasárnapja. Református vidékeken, ezen a vasárnapon és a rákövetkező héten, a belső lelki életen, az őszinte önvizsgálaton volt a hangsúly, és így kell ennek lennie, testvéreim, napjainkban is. Hát éppen ebben segít minket az, hogy elénk tárul itt a mai napon olvasott ígében, Lukács evangéliumának 4. fejezetében egy jelenet sor, melyben Jézus látjuk. Úgy tekintsünk erre a történetre, mint egy szövetre, melynek mintázatában már most felfedezhető mindaz, ami megváltó úrunkkal történni fog az elkövetkező időszakban. Testvéreim, a latin texo, texere szó jelentése az, hogy szőni, tehát a textus tulajdonképpen szövet, szövedék. Többet jelent, mint csupán vezér ige vagy ige szakasz, hiszen nem egy felületi kivágás a Szentírás szövegéből, szövetéből, hanem összefonódott üzenetszálak kibontása, magyarázata. Nos, ha az elénk táruló ige szakaszt nézzük, akkor, hogy úgy mondjam, ezeket a szálakat kibontva eljutunk virágvasárnapig, nagypéntekig. Mert a Jézust meglincselni akaró hallgatóság felbőszülése és a városból való kiűzés már az eljövendő passióra emlékeztet. Jézus látjuk itt úgy, mint aki a lélek, a szent lélek erejével Názáretbe ment, és tanított a templomban, a zsinagógában. És mikor oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő kikereste, megkereste és felolvasta a következő részt. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Felolvasta Jézus mindezt, és arról tudósít minket Lukács evangéliuma, hogy mindenki Jézusra nézett, ő pedig szólni kezdett, és azt mondta, ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Emlékezzünk, testvéreim, arra, hogy Jézusnak ezek a szavai Názáretben hangzanak el, tehát éppen ott, ahol gyermekként nevelkedett. És nyilvánvaló, hogy tisztelettel vegyes kíváncsiság vette itt őt körül, mert az emberek értesültek azokról a jelekről, amelyeket Kapernaumban cselekedett. Amikor azonban Ézsaiás könyve messiási proféciájának felolvasása után azt mondja Jézus, hogy ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára, tehát, hogy ő benne teljesedett be ez a profécia, akkor elkezdődik egyfajta csendes, megbotránkozási hullám, mely egyelőre még nem tetőződik, sőt úgy tűnik, eddig nincs is semmi gond, látjuk, hogy a hallgatóság úgymond kedvezően reagált, egyet értettek Jézussal, és elcsodálkoztak a kegyelem igéin. Ugye ezt olvassuk, hogy mindnyájan egyet értettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem de a József fia ez. És itt van, testvéreim, ennek a történetnek lassan kibontakozó, de mégis nagyon kifejezett forduló pontja, mely megbotránkozási hullámban tetőződik. Ugyanis egy konfliktus helyzet alakul ki Jézus és a gyülekezet között, mégpedig egy olyan konfliktus helyzet, ami odáig fajul, hogy Jézust meg akarják ölni, meg akarja Jézust a tömeg lincselni. Ez a rendkívül érdekes, mostani alkalommal vezérszakaszként kiemelt, feszült mozzanat így szól, ugye a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt már, mint Jézust a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, azért, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott. Ige hallgató testvéreim, vegyük észre, hogy egy egész zsinagógányi, tehát egy egész templomnyi közösség támadt Jézusra. Mégpedig egy Istenre vágyakozó templomi közösség, egy egész gyülekezet kezd el szinte hisztérikus önkívületi állapotba kerülni. Azt olvastuk az igében, hogy mindenki megtelt haraggal, mindenki, tehát nem volt kivétel, igen, csak egyet értettek, mégpedig a botránkozásban. Lássuk, hiába a templom, hiába, ha úgy tetszik a kultuszi, a szakrális erőtér, Hiába a szent hely, mert ha az indulat, a dű, a harag elhatalmasodik az emberi szívekben, akkor szinte pillanatok alatt Isten gyülekezete őrjöngő tömeggé torzul, s az Istenre figyelő közösség tomboló közönséggé válik. Igen, testvéreim, vigyázzunk, vegyük észre, hogy itt az igében az Istenre figyelő közösség tomboló közönséggé válik, deformálódik, torzul el. Legyen ez intőjel számunkra, testvéreim, mert egy indulatos világban élünk, ahol különböző erők árkokat ásnak, egymás ellen próbálnak fordítani bennünket, de úgy is mondhatom, hogy a félelem és a harag pusztító tűzé növekvő szikráit próbálják lelkünkben elültetni. A szentségtelen haragnak, mint látni fogjuk, Jézust a templomból kikergető, kiűző hatása van. Vigyázzunk hát ezzel. És most gondoljunk arra is, hogy akkor, amikor ugye gyülekezetről és egyetértésről hallunk, szinte ösztönösen a pünkösdi ünnepre, a Szentlélek erőterében megnyilvánuló közös akaratra gondolunk mi hívő emberek, de itt és most az igében tulajdonképpen egy ellenpünkösdöt látunk. Mert ugyan van teljes akarat, van egyetértés is, van közös akarat, hiszen mindenki kivétel nélkül megtelt haraggal, és elkezdik kiüldözni Jézust a templomból, a gyülekezetből. Sőt, nem csak, hogy kiüldözik, hanem végig kergetik a városon, és meg akarják lincselni. Az örömhírt, a Jézusban megjelenő örömhírt nem tudták elfogadni, befogadni. De testvéreim, mi is történt? Frusztráltak, dühösek lettek, hiszen Jézus ott a templomi beszélgetésben is jelezte, hogy Isten szabadítása nem korlátozódik a választott népre, hanem a pogányoknál történnek meg azok a csodák, amelyek nem történhettek meg Izrael népével, mégpedig a hitetlenségük miatt. Mert a hit jutalma mindig a csoda, a kételkedés pedig ítéletet terem. Azt mondja Jézus, hogy a szír Naamán kapta a kegyelmet. Hát testvéreim, persze, hogy a nép, a vallásos, a kegyes nép ezen felháborodott, hiszen hitüket gyakorló, hogy ma mondjuk, nemzeti hovatartozásukra, itt a helyen arról van szó, hogy zsidó identitásukra büszke, Istent félő emberek ültek ott a templomban. És azt kell hallgassák Jézustól, hogy egy idegen, hogy egy szír ember, hogy Naamán, ugye egy arám király hadvezére kapta Isten gyógyító kegyelmét. Pedig Jézus nem mond újat. A Királyok második könyvéből idézi fel az Elizeus prófétával kapcsolatos történetet. Igaz, amit mond Jézus, csak emberi oldalról nézve, hogy mondják, reálpolitikai szempontból rossz helyen szól, rossz időben. Pedig Jézus nagyon is tudja, hogy mit mond és miért mondja. Igen, testvéreim, ez a nép ott a templomban kegyes nép, Isten hívő nép. Olyan nép, amely büszke az identitására, büszke a nemzeti hovatartozására. Igen, Istent félő emberek ültek ott a templomban. Ragaszkodtak a közösséghez, a hagyományokhoz, és ez mind jó. De nem tudták befogadni Jézust. Nem tudták elfogadni azt az evangéliumot, amit ő mond. És nem szent elragadtatásba, hanem szentségtelen indulati örvénybe zuhant, vallásos embereket látunk, akik meg akarják lincselni Jézust. Szomorú dolog, testvéreim, de ma is sokfelé a világban látunk ilyen indulatos, egy-egy vallás álarca mögé bújt embereket. Látunk mindenfajta népből, vallásból és nemzetségből ilyeneket. Látunk napjainkban is vélt vagy valós sérelmeket, és látunk pusztító indulatokat. Látunk és bőrünkön érezzük a megannyi konfliktust még akkor is, ha csak újságokban vagy egyéb hírcsatornákon keresztül értesülünk róluk, és megkímél az Isten bennünket, hogy saját bőrünkön érezzük ezeket a bajokat, ezeket a csapásokat, ezeket a konfliktusokat. De sokszor mi sem vagyunk ettől megkímélve. Sokszor nekünk is keresztet kell hordoznunk. De tovább megyek, mert a kérdés itt van előttünk, és adott. Az ige ugyanis kérdés sejtett, és pedig azt, hogy vajon ma Jézust nem üldözik? S most ne a jogosan első renden eszünkbe jutó gyalázatos keresztény üldözésekre gondoljunk, hiszen a világ több pontján is fenyegetik, megkínozzák, vagy éppen megölik a Krisztus követő embereket, főleg, hát mondjuk ki, az iszlám, a muzulmán vallási többség területein, hanem gondoljunk valami másra, és tekintsünk bőjt időszakához méltó alázattal önmagunkba. Igen, testvéreim, adott a kérdés, hogy vajon ma Jézust nem üldözik? Vajon a Jézus által hozott örömhírt mindenütt be tudják fogadni, a maga teljes egészében, mégpedig kettős mércék és válogatások nélkül? Nos, a mindenütt alatt természetesen, hogy most esetünkben keresztény vallásos közösséget értek, gyülekezetet értek. Felmerül a kérdés, hogy mennyire és mennyiben vagyunk mi hajlandók elfogadni Jézust, és befogadni az igazi örömhírt. Vajon lélekben nem csinálunk-e úgy, mint a korabeli, a názáreti hívő emberek ott abban a templomban, akik elűzték Jézust? Vajon mi nem vagyunk-e sokszor olyanok, mint a korabeli zsidó nép, hogy amikor hallották, hogy ott bent a templomban Jézus saját népe életének azokra a pontjaira utal, mikor népe hitetlensége folytán a kegyelem igazi jelei nem rajtuk, hanem a pogányokon ragyogtak fel, nos, akkor elvakította őket a gyilkos harag? Vajon akkor, amikor mi nem szeretjük Isten szerint elégséges módon, és nem pedig kényünk kedvünk módján egymást? Vajon amikor széthúzók és ellenségeskedők, amikor veszekedéseket és viszályokat szítók vagyunk, nos, azt gondoljuk, hogy nem üzzük el magunktól, nem űzzük el köreinkből Jézust? Vagy amikor gőgösen elutasítunk, ne talántán megbélyegzünk embereket, akár a mai leprásokat, a mai vámszedőket, akkor vajon nem Jézust taszítjuk el magunktól? Vak, megvakult, másokat megvakító és elvakult tud lenni, indulatos tud lenni az ember. És ez az indulat elzárja az örömhírt a szív elől. A rossz hírekre, hogy gyorsan vevők, és gyorsan csüggedők vagyunk, de oly nehezen fogadjuk be az örömhírt, a jó hírt, amely megvidámítja, átformálja, Istenhez édesíti a mi szívünket. Vigyázzunk, testvéreim, mert a rossz hírfogadás és a rossz hírvivés veszélye minket is fenyeget. Minket is fenyeget annak a veszélye, hogy nem fogadjuk az örömhírt. Az önigazultság, a dacosság, a gőgösség, a rosszul értett vallási vagy éppen felekezeti büszkeség, vagy éppen az irigységek, a keserűségek és a kisebb rendűségi komplexusok bizony ma is elűzhetik Jézust. Bizony ma is vannak, ma is lehetnek olyan gyülekezetek, olyan vallásos emberek, akik ha talán nem is tudnak róla, de magát Jézust üldözik el, azt a Jézust, aki szabadulást akar hirdetni a foglyoknak, evangéliumot akar hirdetni a szegényeknek, szabadon akarja bocsátani a megkínzottakat. Igen, sokan vannak, akiknek ez a jézusi szabadságharc már túl tömény, akiknek ez így már túl sok. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy jó, jó, ez mind szép, de a konkrét társadalmi rendet, erkölcsöt és igazságot nem szolgálja. Legalábbis nem úgy szolgálja, ahogyan ők azt elképzelik. Sokakon hatalmasodik el a vélt vagy valós okok miatti felháborodás, de elfelejtik, hogy indulataik miatt megvakulnak, és a legnemesebb szándék ellenére is elvakult és ítélkező, kegyetlen emberekké válnak. Olyanokká válnak, mint akik kikergetik Jézust maguk közül. Olyanokká válnak, mint akik nem bírják elviselni azt, hogy máshoz is kegyelmes, és nem csak hozzájuk kegyelmes az Isten. Olyanokká válnak, mint akik azt hiszik, hogy csak a saját fajtájuk, csak a saját körükbe tartozók számára van, de más számára nincs bocsánat. Olyanokká válnak, mint akik elfelejtik, hogy az Isten soha nem mér kettős mércével. Milyen furcsa dolog, nehéz elviselni az Isten igazságát. Nehéz elfogadni a kegyelmet és az örömhírt. Jézust ma is üldözik. Néhol tanítványait, a keresztjéneket üldözik. Néhol magát, Jézust üldözik ki a keresztény közösségekből. Azonban testvéreim, itt van előttünk az igében, szólnom kell erről is, hogy a büntetés nem marad el. Mert az üldözőbe vett a sziklafokra, a szakadék szélére Szorított Jézus, akit ugye le akarnak lökni a mélységbe, a szakadékba, hogy olvassuk mai igényben, Jézus átment közöttük és eltávozott. Itt van előttünk lesújtó, megdöbbentő a büntetés. Mégpedig az eltávozó Jézus. Úgy is mondhatom, hogy az elszivárgó evangélium, az elapadó, a megszűnő örömhír. Vigyázzunk, testvéreim, amikor kegyességünket, amikor hitünket gyakoroljuk. Reformátor őseink figyelmeztetését szívleljük meg, és ne engedjük, hogy a hagyomány, hogy a görcsös előítéletek, hogy az emberi elképzelések vagy éppen tapasztalatok bármiképpen is elűzzék Jézust köreinkből. Ne engedjük, hogy bármi is elterelje a figyelmünket a mi megváltónkról. És még valamire figyeljünk, mikor ezt halljuk az evangéliumban, hogy Jézus átment köztük és eltávozott. Mert ez azt is jelenti, hogy őt nem lehet elfogni. Őt nem lehet emberileg feláldozni. Átment közöttük. Ő magát fogja majd megáldozni, de annak ekkor nem volt még itt az ideje. A nagy csütörtöki csendben, a Gecsemáné kertjében viszont látjuk, hogy már nem ment át azok között, akik az ő elfogására gyűltek össze, hanem önként kezükre adta magát. Mikor átment ellenségei között, akkor megmutatta az ő hatalmát, és mikor átadta önmagát, egy másfajta hatalmat mutatott meg, mégpedig az önfeláldozó szeretet hatalmát. Vigyázzunk, testvéreim, nehogy rossz kedvűségünk, nehogy borulátásunk, vagy éppen a reánk zúduló számtalan rossz hír elvakítson, megvakítson és megsüketítsen minket az örömhír iránt, Jézus Krisztus evangéliuma iránt. Történjen bármi is, van reménységünk, lehet üdvösségünk. De csak akkor, ha Jézusra figyelünk, arra Jézusra, aki ma is emlékezetünkbe idézi, hogy azért jött, hogy szabadon bocsássa megkínzottakat, és hirdesse az Úr kedves esztendejét. Szeretett testvéreim, immáron zárásként mondom, emlékezzünk, lássuk, hogy sokféle megkínzott emberi sorsról tudunk, amikor a történelem kútjába tekintünk, de nagyon sok megkínzott embert látunk magunk körül napjainkban is. Nem csak az ismert pandémiának, járványhelyzetnek köszönhetően. Nagyon sok megkínzott embert látunk. Talán leigázott népek, talán emberek bizonyos csoportja vagy csoportjai, esetleg családi tragédiák áldozatai, gyötrődő betegek, összetört szívűek, a testi szenvedések megkínzottai juthatnak eszünkbe. Sokan talán a szenvedélyek megkötözötteire, a bűnök és a lelki bánatok alatt roskadozókra gondolnak. Igen, sok megkínzott ember van. Sok minden kínoz és gyötör talán minket is. De bárhogy is legyen, Jézus szabadságot hoz nekünk. Hogy sokféle nyomorúságunk, megkínzottságunk ellenére megmutatja ma is az Isten kegyelmét. Úgy gondolom, hogy nagy, eltörölhetetlen vigasztalás ez. Szenvedés vasárnapjának, keserű könnyeink keresztül, ha a húsvét vasárnapja felé nézünk, akkor már látjuk a fényt. Látjuk Krisztus, a megfeszített és feltámadott Úr világosságát. Forduljunk hát Jézushoz, ne üzzük távol magunktól őt. Mindenkor hallgassunk őriá, azért, mert jó hírével, azért, mert édes evangéliumával közelít hozzánk, hirdetve Isten megtartó kegyelmét és végtelen nagy szeretetét. Amen. Kun András Nándor református lelkész igei gondolatait hallották 2021. március 21-én.